Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy ez a drága gyülekezet hangos a gyermekek zsivajától, hálásak vagyunk azért, hogy oly sok gyermek és oly sok fiatal lehet ebben a gyülekezetben, de különösen is szeretnénk megbecsülni a családosokat, az idősebbeket, különösen szeretnénk gondolni az özvegyekre, az árvákra, a nehéz sorsúakra, és köszönjük, hogy így lehet erős egy gyülekezet, hogy olyan sokfélék lehetünk, olyan sokfélék vagyunk, talán olyan sokféleképpen gondolkodunk, de köszönjük, hogy a te szavad az, amely összeköt bennünket. És köszönjük, hogy te lehetsz életünk alapja, mindegy, hogy ki hogyan szocializálódott, ki honnan jön, ki milyen életkörülménybe született bele. Köszönjük, hogy a te szavad lehet az alapja az életünknek, és olyan jó tudni, hogy a te szavad egészen személyre szabott. Mert te meg tudod szólítani a fiatalokat, a családosokat, az idősebbeket, a nélkülözőket, az özvegyeket. Neked mindenkire gondod van. Így kérünk, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is te szólíts meg bennünket. Látod, hogy sokfélék vagyunk, de te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Urunk, így kérünk, hogy jöjj szent lelked által, és értesd meg számunkra a te szavadat, a te szavad üzenetét. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetében, a 27.-28. verset a következőképpen. Akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Talán már sokan tudjátok, hiszen mind az egyházban, mind a világi sajtó és média orgánumokban is sokszor beszélnek arról, hogy ebben az esztendőben 500 éve, hogy Luther Márton, és hadd hangsúlyozzam, hogy Calvin János ekkor még csak 8 éves volt, Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára, mint egy felhívásként, program meghirdetéseként kitűzte a 95 tételt. Ebben a felhívásban rá szeretett volna világítani Luther Márton, hogy nem jó úton jár az egyház, vakvágányra került a tanítás, az egyházi vezetők, a papoknak az élete, és hatalmas szakadék tátong az egyház tanítása és a Szentírás lelkisége között, valamint az egyház és az emberek között, és hangsúlyt kapott egy újra és újra visszatérő szó, amely a kizárólagosságot jelenti, sola, azaz egyedül, kizárólagos. Ez a szó kifejezi, hogy nincsen más lehetőség, hogy nincs más alternatíva, hogy nincsen más opció, egyedül. Így olvashatunk olyan szavakat, amelyek kifejezésre juttatták bibliai hitünket és a reformátori elvhez való hűségünket, a sola scriptura, a sola fide, a sola grácia és a solus Christus. Azaz egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből és egyedül Krisztus. Ez a négy vagy nyolc szó kifejezi, hogy ennek a mesdjéjén kívánjuk a hitünket megélni, és szeretnénk, ha szeretett egyházunk mindig ehhez igazodna. Sola scriptura, egyedül a Szentírás. Azt szerette volna kifejezni, hogy nincs más a Szentírással egyenrangú irat, hagyomány vagy hitvallás. Legyen az bármilyen modern biblia kritika, vagy hermeneutika, azaz magyarázat, értelmezés, nem fogadjuk el, ha olyas valamit tanít, ami csorbítja a Szentírásnak a hitelességét és tekintélyét, amely kétségbe vonná a Szentírásnak a tartalmát, és megkérdőjelezné annak a valóságát. Márpedig ebben a liberális felvilágosult gondolkodású világunkban ezeket látjuk. És korunkra is mennyire igaz az a páli mondat, amit ott a második Timóteushoz írott levélben olvashatunk, hogy mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. És látjuk a mai világunkban, drága testvérek, hogy nagyon sokaknak viszket a fülük másfajta tanításra. Hogy nekik már nem elég az, ami a Szentírásban van. Hogy szeretnék kipótolni, szeretnék megtoldani, szeretnének belőle elvenni. Pedig a Jelenések könyvében egyértelműen a tudomásunkra hozza Isten, hogy az, aki elvesz ebből a könyvből egy jottányit is, vagy hozzáad, az átkozott legyen. És drága testvérek, azt látjuk, hogy az egyházunkban hozzátesznek, meg elvesznek. És azt látjuk, hogy gyülekezeteink tagjainak viszket a fülük, mert szeretnének hozzátenni, vagy elvenni. Mert amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy ne paráználkodj, akkor azt mondják, hogy fú, hát ez már egy kicsit ódivatú. Amikor azt mondja a világ, a korszellem, hogy nem szükséges neked összeházasodni, nem kell elköteleződni, hanem úgy legyetek egymás mellett, úgy írjatok egy ilyen élettársi szerződést, legyetek élettársi kapcsolatban, hogy bármikor ki lehessen belőle lépni, akkor amikor az ige azt mondja, hogy a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testé, akkor azt mondja, hogy hát a mai korszellem már nem ez diktálja. És hányan vannak, akik hozzátesznek, meg elvesznek. És ez volt, kedves testvérek, már a Szentírás az Újszövetség keletkezésének az idejében is, ezért intette Pál apostol Timóteust, hogy figyelj a tanításra, őrizd meg mindazt, amit te hallottál, mert lesznek olyanok, akiknek viszket a fülük, és oda hajlítják a fülüket más mondákhoz, mert az hihetőbb. Múltkor idéztem már ezt a napóleoni mondatot, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában, mondta Napóleon. És tényleg mennyire tapasztalható ez, drága testvérek, hogy az emberek képesek tényleg mindent elhinni, de ami ott van a Szentírásban, amely az életet akarja védeni, azt nem akarják elhinni, nem akarják tudomásul venni, hanem inkább hozzátesznek, vagy inkább elvesznek. És nekünk, reformátori egyháznak határozottan, szilárdan és rendíthetetlenül kell ragaszkodnunk a Szentíráshoz, ahhoz, hogy Isten kijelentett szava hozzánk az emberhez. És akkor, drága testvérek, amikor, bocsánat, hogy ezt mondom, és lehet, hogy majd a felvételről ezt ki fogjuk törölni, de én szégyellem magam, amikor a püspök azt mondja, hogy a Szentírás téved. Szégyellem magam. Mert azt mondja, hogy téved a Szentírás, rosszul tudja. Hát, drága testvérek, mi ez, ha nem a Szentírás tekintélyének a megkérdőjelezése? Mi ez? És egy püspök szájából ilyen nem hangozhat el, mert igaz ő rá is, mindegy, hogy milyen titulusa van, de igaz rám is, akár esperes legyek, akár gyülekezeti tag, akár egy lelkész, igaz rám is, hogyha hozzáteszek vagy elveszek, akkor átkozott legyek. És ezt vegyük nagyon komolyan, drága testvérek, hogy nekünk rendíthetetlenül kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy az Isten szava, az Isten igéje, az tekintély számomra. Hogy nem mondhatok róla akármit, hogy nem vehetek el, és nem tehetek hozzá, mert tekintély. Ez ugyanolyan, drága testvérek, mint, és remélem, hogy így tekintetek egymásra is, férj, feleség, hogy nem mondhatok akármit a feleségem, mert számomra tekintély. És tudom, hogy a feleségem előtt is ilyen értelemben tekintély vagyok, hogy nem mond rólam akármit, mert szeret. És tudjátok, drága testvérek, ezért kell nagyon határozottan és rendíthetetlenül ragaszkodnunk a Szentíráshoz, mint az Isten szavához, az Isten igéjéhez. És a tudomány foglalkozzon szíve vágya szerint a szöveg létrejöttének a körülményeivel, hatásaival. És azt látom, drága testvérek, amikor tanultam a teológián, olyan jó, hogy egy olyan gyülekezetem volt, ahol tiszta tanítást kaphattam, de láttam azt, hogy a teológián, az egyetemen sok mindent megkérdőjeleztek, ami a Szentírásban volt. És olyan jó, hogy egy olyan gyülekezetben járhattam, ahol a tiszta tanításban ezt helyre tették, hogy ez hazugság, hogy ez nem igaz, hogy a Biblia kritika, és már önmagában ez a szó is olyan furcsa, nem tudtam mit kezdeni, én akkor a teológián találkoztam először ezzel a szóval, és nyilván az ember érti ennek a helyes értelmezését, de mégis van ott a fülében egy csengés, ennek egy pejoratív értelme, hogy Biblia kritika, és annyira előttem van Gáncs Aladár bácsinak, aki itt is szolgált 25 éven keresztül ebben a gyülekezetben, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben, 50-től, ha jól emlékszem, 50-től 75-ig, ugye Ildikó néni, jól emlékszem a dátumra, 50-től 75-ig. Gáncs Aladár bácsi azt mondta, hogy a Biblia kritikát csak úgy és csak addig tudja elfogadni, amíg a Biblia kritizál engem. És akkor hogy veszi a bátorságot az ember arra, hogy a Bibliát elkezdje szétszedni, szétszincálni, darabokra szedni és kritizálni? És tudjátok, miért van ez? Azért, mert ezek előtt, az emberek előtt nincsen feltétel nélküli tekintély a Szentírásnak. Nincsen. És tudjátok, drága testvérek, hogy mi hisszük és valljuk azt, amit Pál apostol írt szintén a Timóteushoz írott levélben, amikor azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. A teljes írás, ami van számunkra Biblia, az a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A Szentírásról csak úgy érdemes beszélni, és csak úgy érdemes vizsgálni, ha az a szándék, hogy életváltozást idézzen elő, hogy bűnbánatra indítson, hogy megismerhessük belőle Jézus Krisztust. És aki nagyobb hitelt ad a Biblia kritikának, az oda fog eljutni, mint sajnos a legtöbb Biblia kritikával foglalkozó, hogy kétségbe vonja az egyes részeit, vagy a teljes Szentírást. Bocsánatot kérek, hogy a testvéreket talán ilyenekkel untatom, csak hogy a történelemből vegyünk néhány példát. Én megnéztem néhány ilyen Biblia kritikával foglalkozó tudós teológust, hogy aki ilyen darabokra cincálta az Isten szavát, az Isten igéjét, ezeket a szövegeket, hogy mit állítottak, hova jutottak ezek az emberek. Hermann Samuel Reimarus, egy nagyon híres német tudós, aki eljutott odáig, idézem, az evangéliumokat elvetette, egyértelmű hamisítványoknak tartva azokat, Reimarus szerint Jézus küldetése kudarcot vallott halálával, amit tanítványai nem tudtak elfogadni, ezért holttestét ellopták, és azt híreztelték, hogy feltámadt. Vagy Ferdinand Christian Bauer, német teológus, azt mondja, hogy Pál leveléből csak azt a négyet, a Galata levél, a Korintusi, a két levél és a Római levél, ezeket tartotta hitelesnek, amiből kiolvasható a vita a kortárs zsidókkal. Vagy David Friedrich Strauss, szintén német lelkész teológus, aki véleménye szerint az újszövetségi iratokat nem tekinthetjük megbízható történeti forrásnak, Ekkor ugyanis arra a következtetésre kellene jutni, hogy természet feletti létezik, azaz, hogy Istentől eredeztethető, hogy Isten szent lelke inspirálta. És aztán odáig jut, hogy meg kell különböztetni a történeti Jézust, a hit Krisztust. Szét kell választani ezt a kettőt. És azt mondja, hogy a történelmi hitelességük az evangéliumoknak kétséges. És egy negyediket példaként hadd hozzak, Bruno Bauer. Szintén német teológus. Ő már teljesen elvetette az újszövetségi iratokat, mint történelmileg hiteles forrásokat. Szóval idáig lehet jutni, drága testvérek, hogy aki a Bibliát kritizálja, aki a Bibliát kritikával illeti, az idáig fog eljutni, hogy fogja tagadni, pedig ezek lelkipásztorok, akikről beszélek, teológusok. És idáig jutnak, és tudjátok miért? Mert a Szentírás nem feltétel nélküli tekintély számukra. Nem úgy tekintenek az Isten szavára, mint az Istentől ihletett, az Istentől is inspirált szó. Tehát láthatjuk, hogy el lehet jutni a kétségbevonásig, a tagadásig, és Istennek a célja az ő szavával pedig az, hogy új szívet, hogy új életet adjon az ő fiában, Jézus Krisztusban. Olyan bátorító az év igéje Ezékiel könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én új szívet, én új lelket adok belétek. Mert ez a célja. Ez a célja. És soha nem támadtak úgy iratot, soha nem támadtak úgy könyvet, mint a Szentírást. Hogy soha nem üldöztek senkit annyira a világ történelemben, mint a keresztényeket, és a világ történelemben több 10 millió keresztényt végeztek ki a hitük miatt. Ma is ebben a civilizált, modern világban én megnéztem most a statisztikai adatokat, ez az Open Doors holland szervezet, aki évről évre statisztikákat készít, és nyilván azokat tudja csak vizsgálni, amelyekről tud, de több mint 8000 keresztényt végeztek ki a tavalyi esztendőben. Ez azt jelenti, drága testvérek, hogy körülbelül óránként végeznek ki egy keresztényt hitük miatt. A hitük miatt. Észak-Koreában, csak azért, drága testvérek, hogy azért rámutassak arra, hogy mi milyen világban, milyen Európában, milyen hazában élünk. Észak-Koreában, ha valaki Bibliát birtokol, tehát ha valakinél találnak egy Bibliát, akkor nyilvánosan kivégzik. Mi meg szégyeljük hozni az Isten tiszteletre a Bibliánkat. Miért támadják ennyire a Szentírást, drága testvérek? Miért? Miért támadják Jézust annyian? Hiszen csak egyetlen egy mondatot, sokat lehetne idézni, de egyetlen egy mondatot. Hadd idézzek Jézustól. Azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hát mi megy a világba? Ha valaki ellenség, azt leigázzák. Eltörlik a föld színéről. Nem akarok aktuál politizálni, drága testvérek, de hát mi volt itt a 2000-es évek elején? Hát leigáztak egy államot. Nézzétek meg a nyugatnak, és tényleg bocsánatot kérek, ha valaki ezzel nem ért egyet, én ezt így látom. Hogy nézzétek, amit a nyugat teremtett most a Közel-Keleten, annak a levét isszuk most. Hogy mit csináltak Líbiával, mit csináltak Szíriával, sokan nem tudják, a média erről nem beszél, hogy Szíria egy olyan dinamikusan fejlődő ország volt, amelyet tudatosan tettek tönkre, és tudatosan destabilizáltak. Tudatosan. Mert ez diktálta a nyugati érdek. És most, amit látunk, az ennek lett a folyamánya. És Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ennek ellenére Jézus gyűlölik a legjobban ma is ebben a világban. Nézzétek meg! Ma egy Buddha szobrot bárhol ki lehet rakni. Bárhol. Bárhol. Kitesznek cukrászdába, meg ilyen boltba, meg olyan boltba. Van egy pékség, ahová szeretek járni, mert nagyon finom kenyeret árulnak, de ott van egy ilyen Buddha szobrocska a pénztárnál. És akkor, drága testvérek, Franciaországban meg levetetik a keresztet a keresztény iskolából. A keresztény iskolából. Mert szóvá teszi ott egy arab édesanyja vagy édesapa, hogy őt zavarja, őt irítálja. Hát akkor miért iratja keresztény iskolába a gyermekét? Miért? Látjátok, drága testvérek, olyan jó lenne ezeket az összefüggéseket, ezeket az apró összefüggéseket látni. És nézzétek, a Buddha szobrokat nem távolítatják el. Hát ha én elmennék egy iszlám országba, és azt mondanám, hogy te ne haragudj, ugye ezt a fél holdat, azt vigyétek már ki, hát engem lefejeznének, ha ilyet mondanék egy mecsetre. Lefejeznének. És akkor tőlünk nyugatabbra lévő államok meg leveszik a keresztet. A svéd evangélikus püspök leveteti a keresztet az evangélikus templomból, hogy ne zavarja, ne irítálja a menekülteket. Hát hol tartunk? És tehetjük fel a kérdést, hogy miért utálják, miért gyűlölik ennyire Jézust ebben a világban? Miért gyűlölik a keresztényeket? Miért gyűlölik a Szentírást? Hát soha annyi könyvet nem égettek el, hadd mondjam el, soha annyi könyvet nem égettek el a világtörténelemben, mint a Bibliát, a Szentírást. Hát Ceausescu WC-papírt csináltatott a Bibliából. WC-papírt. És hogy milyen csodálatos Istennek a humora, a WC-papíron voltak ilyen mondatok a Bibliából, mert nem tudták teljesen letörölni ezeket a bibliai mondatokat, és azt adták ott a börtönben ülőknek, és akkor látták a WC-papíron az igét, fölismerték, hogy ez a Bibliából van, és megtértek. És elkezdték szeretni a szekuritátét, azokat, akik őket ütlegelték, meg verték, meg gyűlölték. Gondoljatok bele, hogy Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ennek ellenére Jézust hányan gyűlölik? Hányan vetik meg a Szentírást? Hányan vetik meg a keresztényeket? Igen, kedves testvérek, föl lehet tenni a kérdést, hogy miért? Tudjátok miért? Azért, mert azt olvashatjuk a Bibliában, hogy az Isten szava az élet beszéde. Az élet beszéde. Mert olyas valamit hozott ebbe a világba Jézus, amely fenekestül felforgatott mindent. Amikor Jézus a törvényt magyarázza, azt mondja, hogy a mózesi törvényben le van írva, hogy szemet szemért, fogad fogért. Én meg azt mondom, hogy ha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérrel. Mert az életet védi az Isten. Az életet védi. És nyilván megvolt a helye annak a mondatnak is, hogy szemet szemért, fogad fogért. És aztán ettől új testamentum, ettől új szövetség, hogy Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy ez volt, de most ez van. Hogy szeressétek ellenségeiteket. Hogy akik benneteket gyűlölnek, akik benneteket üldöznek, azokat ti ne átkozzátok, hanem szeressétek. És ez felforgatott mindent ebben a világban. És Jézus hirdette a bűnbocsánatot, hirdette az örök életet, hirdette az életnek a rendezését, a megtérést, a kegyelmet. És soha nem támadtak annyira valamit vagy valakit ebben a világ történelemben, mint Jézust vagy amit ő hirdetett. Miért? Mert életet hozott a... Életet hozott. És a sátán nem akarja, hogy Istennel éljél. Tudjátok, a sátán, azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy a sátán embergyilkos kezdettől fogva. És nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. A sátán nem akarja, hogy megismerd Jézust. A sátán nem akarja, hogy higgyél Jézusban. Ő azt akarja, hogy Jézus nélkül hallj meg. Ő ezt akarja. Ő azt akarja, hogy ne ismerd meg Jézust. Mit mond a sátán? Nézzük meg! Azt mondja, tanulhatsz Jézusról, de ne ismerd őt. Azt mondja a sátán, hogy beszélhetsz róla, de ne élj vele. Azt mondja, hogy hirdetheted őt, de ne higgy benne. És tudjátok, a sátán legnagyobb ellensége Jézus, és aki Jézusban hisz, azt is ellenségnek tartja. Márpedig mi Jézus Krisztust a Szentírásból ismerhetjük meg, ezért próbálja meg minden eszközzel aláásni a Szentírás tekintélyét a sátán, hogy Jézust ne úgy ismerd meg, mint személyes megváltódat és üdvösségednek az zálogát. Ezért van olyan nagy hangsúlya a reformátori egyházakban a sola scriptura kifejezésnek, mert teljes szívvel hisszük, és teljes szívvel valljuk, ahogy János evangéliumában olvashatjuk, Jézus azt mondja, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Aztán a másik fontos megalapítás a sola fide, azaz egyedül hitáltal. Hitáltal ragadhatjuk meg Jézus Krisztust, hitáltal fogadhatjuk el a kegyelmet, hitáltal igazulhatunk meg, és hitáltal van üdvösségünk. Luthernél ez központi tétel volt, amikor a római levelet tanulmányozta, akkor a római levélből rádöbbent arra, hogy az igaz ember hitből él. És ezért a hit került a középpontba, hogy mindennek a mozgató rugója a Krisztusba vetett hit. És ezt az ige is alátámasztja, amit a zsidókhoz írott levélben olvashatunk, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát ehhez szorosan kapcsolódik a következő, amely minden emberi dolgot kizár, a sola gratia. Azaz egyedül kegyelemből, vagy kegyelem által. Nincsen semmi érdemem. Nem tudok érte megdolgozni. Nem tudok érte tenni, nem tudok érte cselekedni, hanem ajándékba kapom. Ettől kegyelem. És a kegyelem éppen attól kegyelem, hogy nem érdemlem meg, mégis megkapom. A kegyelmet nem megérdemelni kell, és ezt hadd húzzam alá, drága testvérek, hogy a kegyelmet nem megérdemelni kell, vagy nem kiérdemelni kell, hanem elfogadni. Sokszor mondtam már ezt a példát, és ez nekem nagyon tetszik. A magyar jogalkotás, illetve a magyar törvény azt mondja, hogy jogerős ítélet után egyetlen egy valakinek van joga kegyelmet adni, az pedig a köztársasági, a mindenkori köztársasági elnök. És ha a köztársasági elnök kegyelmet akar adni, és kegyelmet ad, akkor a jogerős ítéletet kapó, és már a börtönben ülő ember nem azon gondolkodik, hogy hát hogyan érdemelhetném ki ezt a kegyelmet. Hát sehogy. Hát nem érdemelheti ki. Mit kell tenne értem? Mit kell érte tennem? Hát már tettél, hogy ott ülsz, nem? Hát már tettél. És ettől kegyelem, tudjátok, drága testvérek. Ettől kegyelem, hogy nem megérdemelni, vagy nem kiérdemelni kell, hanem elfogadni. Egyszerűen elfogadni. És ott a börtönben csücsülő fazon, aki várja a köztársasági elnöknek a kegyelem hirdetését, az nem azon morfondírozik, hogy jaj, hát hogyan tudnám kiérdemelni. Hanem ha kapja, akkor mit kell tennie? El kell fogadnia. És ettől lesz kegyelem, hogy ingyen van. Jézus Krisztus ezt tudja adni. A kegyelemnek pedig azért van súlya, mert nagy árat kellett fizetnie érte. Nagy árat. Ha pénzben lenne mérhető, akkor biztos, hogy lenne olyan ember, aki ezt megengedhetné magának, és biztos, hogy lenne olyan ember, aki pedig nem. De a kegyelem az nem pénzben mérhető. Az nem anyagi javakban mérhető. Hanem a kegyelem, és Jézus nem tesz különbséget, hanem mindenki számára elérhetővé teszi, hogy a kegyelem az neked is ott van. A számodra is elérhető. És ezt hirdetjük, drága testvérek, a gyermekkeresztségben is, hogy a kegyelem az rád is vonatkozik. Ezt mi az evangélikus teológia, a dogmatika ezt olyan szépen magyarázza, és olyan érthetően, hogy azt mondja, hogy a gyermek keresztségben tulajdonképpen egy megelőlegező kegyelem van. Hogy Isten már akkor adja az ő kegyelmét, amikor én még föl se tudom fogni. Azt se tudom, hogy mi az. Hát ezek a drága picin gyermekek, akik itt vannak. Ha már annyit nőttek már egy éve. Hát föl se tudták fogni, mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy megelőlegező kegyelem. De már akkor Isten Jézus Krisztusban ezt elkészítette számukra. Mert Jézus nem tesz különbséget. Nem tesz különbséget gazdag és szegény, nélkülöző vagy éppen jómódú sorsban lévő ember között, vallásos vagy ateista között, hanem mindenki számára elérhetővé akarta tenni, és megerősíti ezt Pál apostol az Efezusi levélben, azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Nem cselekedetekért van, hanem hit által, kegyelemből. És az utolsó reformátori gondolat, amely mindennek az alapja, a solus Christus, azaz egyedül Krisztus. Ő tud adni bűnbocsánatot, és ezért kell, hogy az egyházunk fölismerje újra és újra, hogy Krisztus centrikusnak kell lenni az ige hirdetésnek. Én annyira elkeseredtem, amikor az ószövetségi tanárom, professzorom azt mondta Ézsaiás 53-ra, hogy az nem Jézusról szól. Hát én tiszteltem nagyon a professzoromat, de hogy honnan kapta a professzori díját, vagy címerét, azt nem tudom. Azt nem tudom. De hogy az Ézsaiás 53, hogyha elolvassuk, hát az arról szól. Hát olvassuk el. Vagy ézsaiási proféciákban, a 43. fejezetben, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vagy az az ézsaiási mondat, hogy tenyerembe metszettelek téged, bele a tenyerembe, amikor átszegezték a kezét. Hát hova? Hát nem a tenyerébe, a kezébe. Isten a kezébe metszette a te drága nevedet. Hát és akkor ilyet mondani, hogy nem krisztocentrikus. Hát elkeserítő és elszomorító. És tudjátok, addig, ameddig mi reformációt ünnepelünk és azt tanítjuk, addig hazudunk. És akkor nem a reformációt, bocsánat, hogy ezt mondom, de dobjuk ki a kukába. Ki kell dobni? Ki kell dobni? Ki kell dobni? Mert nem vagyunk méltók, és a gondolkodásunk és a tanításunk nem méltó a reformátori elvekhez. Nem méltók. Hát Luther ezeket ismerte föl. Ezeket. Amikor azt mondja, hogy solus Christus, hogy egyedül Krisztus, hogy az Ószövetség is, az Új Szövetség is, ez egy egységet alkot, és Jézus Krisztusról szól, akkor ezt kell hirdetni. És ezért mondhatjuk azt, hogy ő tud adni egyedül bűnbocsánatot, hogy minden más hamis nyugtatgatás lesz, és az ő bűnbocsánata nélkül sosem fog megnyugodni a lélek. Az ő bűnbocsánata nélkül mindig nyughatatlan marad a lélek. Hogy ő benne van békesség. Hogy rajta kívül minden más békesség, hamis békesség. Hogy ő benne van üdvösség, hogy senki másban. Hogy ő a biztosíték, a jövő záloga, ő a garancia. Hogy ő benne van reménység, mert minden, ami körülvesz bennünket, az reménytelenségbe taszít. És ezért mondjuk, hogy egyedül Krisztus. Hogy nincsen másra szüksége az embernek. És tudjátok, drága testvérek, hogy ha van Jézusod, akkor mindened van, ha nincs Jézusod, akkor legyen bármid is, semmivé lesz. És tudd meg, drága testvérem, hogyha Jézusod van, akkor mindened van. Drága gyülekezet, jegyezzük meg jól reformáció évében, azt a négy kifejezést, hogy szól a Scriptura, szól a Fide, szól a Grácia és Solus Christus. Reformáció jubileumában fedezzük fel újra a Szentírás fontosságát, hogy ismerjük meg belőle azt a drága Jézust, aki mindenét odaadta értünk, aki letette az életét érted. És a kérdés az, hogy le tudod-e tenni az életedet érte? Hogy el tudod-e mondani reformátorinkkal együtt azt a rendíthetetlen állítást, az én életem egyedül, én életemben egyedül Jézus Krisztus az Úr. De jó lenne, drága testvérek, ha ez megvalósulhatna mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, reformátorainkért, azért, hogy Luther Márton szívében elvégezted azt, amit el kellett végezni, hogy megújuljon az egyház. És látjuk azt, hogy az az egyház újra és újra reformációra szorul. És talán most alkalom nyílik arra, hogy amikor reformációról beszélünk, ebben a jubileumi évben, akkor jó lenne fölismerni azt, hogy gyülekezeteink, az egyház, a teológusaink, a teológiánk reformációra szorulnak. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha megvalósulna az egyház életében, a gyülekezeteink életében, és az én életemben is ez a négy dolog. Egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és egyedül Krisztus. Amen.